Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Drága testvérek, ahogy az elmúlt alkalommal már jeleztem, ebben az évben az egyházunk szentségeiről beszélgetnénk, de nem dogmatikai szempontból, hanem hát sokkal inkább a hitéleti vonatkozásait néznénk meg egy-egy szentségnek, hát amiben tulajdonképpen kapcsolatba kerülünk azzal az energiával, amit utána a szentségen keresztül a Szentlélek a szívünkbe ültet. Nagy szeretettel köszöntöm ebből az alkalommal beszélgető társam Horváth Árpád, atya, a Jézus Szíve templom igazgatója is, nem olyan régóta, egy-két év óta talán a Krisztus Király kápolnának is a plébánosa vagy igazgatója. Drága Árpád, üdvözlünk tehát, és egy pár szót mondjál, hogy mibe különbözik egy templomigazgatóság a plébániától is. Hát ennek vannak keresztelési vonatkozásai is.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. A plébánia, aminek most így a vezetője vagyok, ez így egy eléggé kis plébánia. Az ország egyik legkisebb plébánia talán itt területileg. Tehát egy pár utca tartozik csak hozzá itt a Palota negyedben, a 8. kerületnek a belső fele. De hát ezen a plébánián, ennek a plébániának a területén működik a jezsuitáknak a központi temploma, a Jézus Szíve templom. És hát eddig is úgy volt, hogy az ottani plébánosok tulajdonképpen a lelkipásztori élet adminisztratív terheit végezték. Tehát az anyag, mint plébánia, igen. És akkor a Erdő Péter bíboros úr ezt most már harmadik éve, tehát 2 éve ránk bízta. Tehát ebben van logika is, úgymond, hogy...
Hát, egy olyan 50 méterre vagyunk egy.
Hát lehet, hogy van 100, de nem több. Igen, tehát így a kettő nagyon közel tartozik egymáshoz, és hát most ezt végezzük. Tehát egy plébánia az területi alapon működik, egy templomigazgatóság, az pedig, például egy rendi templom, oda, annak pedig nagyon széles holdudvara van, ami nem területi alapon, hanem így a jezsuita templomhoz tartoznak a... Hát így, akik a jezsuita rendhez kapcsolódnak, lelkiséghez, mert öreg diákjaink, mert a barátaink, támogatóink, lelki gyakorlatozók. Na most, így ezért a Jézus Szíve templomban eléggé sok keresztelő volt mindig, amit a plébánia adminisztrált. És hát tulajdonképpen ebben nem változik semmi. Magában a kis plébánián 5-6 keresztelő volt egy évben, és ugye a 70-80, most már a 100-at súrolja így a Jézus Szíve templomban a keresztelők száma. És hát ez most így együtt működik. Talán az a sajátossága, ezért ennek a kis Krisztus Király plébániának, amit adminisztrálunk, hogy ide nagyon sok helyről jönnek az emberek keresztelkedni, és jelentős száma ezeknek az embereknek, akik nálunk keresztelkednek, hát így mondjuk a 100-ból egy 20, az akik így tulajdonképpen katekumenek.
Bevetődnek,
kapcsolatba kerülnek, vagy ide küldik őket más atyák, ahol nincsenek önálló katekumen csoportok. Tehát nálunk így a felnőtt keresztség szám, keresztelők száma is, azt hiszem, hogy jelentő. Tehát így a 20% kb. És ebben egyedülálló így ez a plébánia, illetve a jezsuita templom.
A plébániák területi elv szerint rendeződnek. Nem tudom, hogy érezni a hatását annak, hogy itt a szomszédban van több egyetemi kollégium, illetve hát itt a környezetünkben millió egy kávéház minden, tehát amikor jönnek-mennek a fiatalok, biztos észreveszik, hogy főleg a vasárnap este 4 szentmisét tartottok, és full van a templom, hogy látják, hogy mi az a rengeteg, hogy azért talán van ennek is egy kisugárzás.
Hát nagyon-nagyon jó helyen vagyunk. Tehát, hogy egyszerűen, egyébként a jezsuita lelkipásztorkodás, ugye mi egy urbánus rend vagyunk, tehát mindig úgy benne a sűrűjében. Tehát ilyen szempontból mi valóban egy jezsuita helyen vagyunk.
Rengeteg fiatal
van. Ugye a 4 említett mise, ez vasárnap este, igen, ugye 6:30, 7:30, 9:30 és 10:00, erre kb. ezer vagy még több ember is eljön erre a négy misére. És tehát tényleg tele van a templom, az igazság, és mindig vannak, akik újak, de azért, hogy mondjam, van egy tömegvonzás is, ugye? Tehát, hogyha a jezsuitáknál mindig valami történik, ott mindig találkoznak emberek, tehát, hogy igényesek így liturgiai szempontból is a szertartásaink, tehát tényleg nagyon sokan jönnek messziről is. Tehát nem csak az egyetem, az is, tehát így barátokat elhívnak, hanem Hévvel, Gödöllőről, meg a vonattal Fehérvárról, tehát tényleg Vácról. Van egy, például nagyon meglepődtem, Érsekvadkert. Hát itt talán azt tudtam, hogy hol van. 76 kilométerre van. És az esti 10-es misére jön, ami 35 percig tart, arról híres, hogy ez ilyen rövid, ropogós mise, mert ez a legkésőbbi mise, ének nélküli, tehát ez egy száraz mise, de azért prédikálunk röviden. Hát tovább tart sokkal az út Érsekvadkertről, Nógrádból lejönni, meg pláne visszamenni, mint maga a 30.
Tehát este talán már könnyebb a kocsival.
Hát lehet, igen.
Főleg vasárnap.
Igen, igen.
Az előbb hallottunk egy fogalmat csak a hallgató kedvéért, hogy katekumenek, mit is jelent ez a katekumen állapot?
Tehát a felnőttek esetében a katolikus hagyományok szerint nem úgy működik a dolog a keresztséggel, hogy valaki bejön, dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor megkereszteljük. Tehát a felnőtteket nem keresztelik, mint a gyereke 7 éves korig, akkor tulajdonképpen jön a szülő hozzá, jól keresztül, akkor megkereszteljük azonnal szinte. De a felnőttek esetében már szükséges egy felkészítő. És a felnőtteket, akik a keresztségre készülnek, őket nevezzük katekumeneknek. Tehát, hogy ők tulajdonképpen tanulnak, de nem szellemi tudásra kell itt gondolni, tehát nem ez a lényeg, tehát nyilván kapnak információkat is. Én három szempontot szoktam kijelölni, ami a katekumenátusnál nagyon fontos. Az egyik az, hogy hát nyilván tudjon beszélni a hitéről, a vallásról. Tehát eljusson egy olyan szintre, hogyha megkérdezik tőle, hogy mi az, hogy pünkösd, vagy Szentlélek, vagy pápa, miért fontos, vagy már, akkor tudjon egy felvétel.
Érzéseiről
tapaszt. A másik, hogy legyen kivel, tehát a közösségi szempont. Tehát, hogy legyen fogalomtára, tudjon beszélni, bátorsága, legyen kivel, ez a közösség. És a harmadik, erre kell eljutatni egy katekument, hogy ne csak beszéljen az Istenről, hanem beszéljen hozzá, tehát az ima. Na ez egy művészet, életművészet, megtanítani az embereket, vagy nem is megtanítani, nem tanításról van, hanem rá segíteni arra, hogy így úgymond felszakadjon belőle a hála, a köszönet, vagy legyen egy olyan bizalom Isten iránt, egy olyan Isten képe, hogy merjen kérni tőle. És ezért a katekumeneket vezetni, az a legnagyobb felelősség, mert nagyon el lehet rontani is a dolgokat. Ez egy művészet, hogy hogyan juttatod el egy ilyen szintre ezeket a felnőtteket, akik itt szinte a semmiből jönnek, és elkezdenek érdeklődni Isten iránt, közösség iránt, hit iránt.
Hát sok fiatal, mit tudom én, otthon a családban, általában verbális imákat, ha
igen,
megismertek, tehát az, hogy most ő tényleg egy ilyen bensőbb ima beszélgetésre eljusson, vagy egy személyes Isten kapcsolat kialakuljon.
Igen.
Ez valóban egy nehéz, nem nehéz, egy izgalmas feladat, hogy tehát rád döbbenteni, hogy egy élő személlyel vagyok kapcsolatban, amikor az Istennel beszélgetek. Most ugye említetted, hogy ha jönnek a szülők gyerekekkel, akkor hát a szülők kérése és hite alapján megkereszteljük a gyermeket. Hogy milyen az aránya a felnőtt kereszteléseknek, illetve a gyermekkereszteléseknek?
Hát úgy 20-80%. Tehát nálunk nagyon sok a felnőtt, akik így jönnek. Ugye a katekumen csoportunkban mondjuk az is igaz, hogy ide beletartoznak azok is, akik már megvannak keresztelve más keresztény felekezeteknél, de nem gyakorolják a vallásukat. Ugye mi ilyen elhappolós missziókat nem végezünk, hogy mások felekezeteitől, mit most meggyőzzük őket, hogy legyenek.
Jönnek maguktól,
valahogy így belekerülnek ebbe a sodrásba, és akkor ők úgy érzik, hogy itt vannak otthon, és szeretnék fölvenni, ezt szeretnének mélyülni a katolikus hagyományba. Tehát ilyenekből is van, majdnem annyi, mint felnőtt keresztelő. Tehát ilyenek is vannak, ez az igazság, és ők együtt mennek ezen az úton. Mert hát tulajdonképpen ők is így, bár meg vannak keresztelve, de hát majdnem a nulláról indulnak. Sőt, az a benyomásom, hogy például egy reformátusnak, például eljutni odáig, ezt sokszor már a végén látom, amikor már gyakoroljuk mondjuk a bevonulást, a befogadó szertartást. Például egy reformátusnak például az keresztvetés. Vagy az a pont, hogy letérdeljen, mert a katolikusok ugye letérdelnek. Az nagy, hogy beüljön a gyóntató székbe.
Reformátusoknál nincs mielőtt letért.
Hát vagy igen. Tehát sok érték van a református testvéreink közösség és vallási életében, de azt látom, hogy amikor katolikusok akarnak lenni, akkor ezek nehezebbek nekik, mint mondjuk valakinek, aki így a teljesen a vallástalanságból jön. Tehát tulajdonképpen ezek egy csoportban vannak ezért. Most 36-an vannak a katekumen csoport, ugye 2 éves, és van egy az első évben, akik most indultak ősszel, 36-an jöttek, hogy ők szeretnének megkeresztelkedni, illetve katolikusok lenni.
Múltkorában a miséden ülökben, a gyóntatószékben bejön egy kis hölgy, egy evangélikus. A barátnője eloszlom, mert itt jó élet van, és hát jó, én járok úgy, de nem, tudja, nincs gyóntatás. Mi ez a gyóntatás? Az ugye nem akarok garázdálkodni, hogy magamhoz vegyem az eukarisztiát, de hogy megy egy? Először ön meggyón nekem, és utána... De körülbelül ilyen, de egy őszinte tiszta kérdéseikkel jönnek oda az emberek.
Most a gyónás az érdekes dolog. Érdekes, akik a protestáns felekezetekből katolizálnak, és idősebbek, ott sokszor a gyónás szeretnének meggyónni. Valami nagy terhet hordoznak sokszor. Nem mindenki, de sokszor ez van. Hogy valami, amit nem tudnak, vagy nehezen tudnak megbocsátani maguknak. Nem tudom én. Nem rendezte a kapcsolatát a szüleivel, és meghaltak. És már nem tudja. Szeret, vagy akár így a házassággal, vagy a gyerekével. Hogy felnőtt, és elszakadt. Vagy abortusz, vagy ilyen nagyon nagy terheket hordozott.
Egyébként arra gondoltam, hogy a reformátusoknál, legalábbis amikor én fiatal pap voltam, a református egyházban ez a mentál higién és kultúra jobban jelen volt.
Igen, igen.
És ők indítottak itt el képzéseket is. És akkor hát a gyónásban így meglepődök, hogy tényleg így evangélikusok és reformátusok is mennyire kívánják, hogy legyen Szent Gyónás. Igen. És akkor mondom maguknál, ez a lelki vezetés hát majdnem, hogy előbb kezdődött el 30-40 évvel ezelőtt. Igen. Azt mondja, csak tudja, ott a végén azt mondja a lelkipásztor, vagy a kísérő, hogy viszlátok, ott találkozunk jövő héten, itt pedig azt mondják, menj, bűneid megvannak, bocsánat. Azt mondja, és ez egy óriási különbség.
Igen,
szóval az emberek azért érzik ennek a szentségnek az erejét.
Hát én nem akarok általánosítani, nyilván mi azokkal az emberekkel kerülünk kapcsolatba, akik hát így besodródnak hozzánk. Tehát nyilván megvan a református, vagy az evangélikus testvéreink felekezeteinek is a maga sodrása, meg szépsége. Nem értek én hozzá, de tény, hogy hozzánk jönnek ilyen.
De hát legyünk már egy kicsit soviniszt. De most itt nem kevergetjük a szentségeket, mert gyakorlatilag akkor a felnőtt már 30-40 év körüli illető jön, hogy ő szeretne megkeresztelkedni. Tehát itt nem csak megkereszteljük,
hanem van.
Tehát van ez a 3 bevezető szentség, ha erről egy pár.
Igen, tehát hogy a mi egyházunk, a katolikus egyházban ez nem alternatíva kérdése, hogy hát akkor egyik csak keresztelkedik, a másik az első áldozó is lesz, hanem elvárás, hogy amikor a felnőttet kereszteljük, akkor úgy kell felkészíteni őt, hogy mindjárt első áldozó is legyen, és bérmálkozó
tehát
is.
Tehát ezért hosszú a katekumen.
Ezért is, igen, igen. És ezt meg kell értsen, mi az, hogy Szentlélek, mi az, hogy a Szentlélek ajándékai, mi az, hogy felnőtté válni a hitben, az eukarisztia, tehát például, hogyha betérőkről vagy katolizálókról van szó, akkor hát azért egy református elképzeléshez képest pont az eukarisztia az markánsan különbözik. Tehát sok közös van, de a református testvéreinkhez képest, ahogy mi az eukarisztiára tekintünk, az egészen más.
Egészen nem más. Csak memória,
nem csak
hanem itt valóságosan A szentségben jelen van Jézus Krisztus.
Igen, tehát azért ezt fölfogni, erre rásejteni és letérdelni előtte, tehát ez azért nagy kihívás. Ugye, mert a katolicizmusban ugye tényleg mi számunkra is memória, tehát mi nekünk is emlékezés, de nálunk nem csak emlékezés, hanem ugye mi a misén ott vagyunk a Golgotánál. Ott azért térdelünk le. Mi ott vagyunk, hogy a tértől, időtől függ, ott hal meg Krisztus számomra. És azért vannak ezek a mise felajánlások, meg a mise szándékok, mert tulajdonképpen oda teszem a megváltás fókuszpontjába, pillanatába azt, ami a szívemben van, ami fontos nekem. Ezért jönnek a nénik, és mondják, hogy jaj, az unokámat szeretném, mert vizsgázni fog, és akkor mondjon el, atya, egy misét érte. Tehát az azt jelenti, hogy azt kéri a nagymama, hogy hogy a megváltás ereje, szentsége, fénye, az ragyogja be az ő unokájának az életét is. Tehát, és azért érdelünk le, mert ott vagyunk a Golgotán. Nem csak emlékezünk rá, hanem ott vagyunk a megváltás pillanatában.
Egy pár pillanatnyi csendet tartunk, és akkor zenével folytatjuk, és utána megyünk tovább.
ízelés erővel, jelenléted már leszáll, jelenléted ránk leszáll.
Üdvözlöm tehát a Mária Rádió hallgatóit. Horváth Árpád atyával beszélgetünk, a Jézus Szíve templom templomigazgatója, a Krisztus Király kápolnának a vezetője. Tehát a keresztség kerül úgy fókuszba, amikor most a szentségekről beszélünk, gondolkodunk. Milyen terv az, ami alapján próbáljátok felkészíteni így a embereket, tehát hogy milyen tematika alapján, illetve kik végzik ezt, csak te végzed, vagy a kollégánk, a Gábor atya, vagy van valami tím, akik talán foglalkoznak azzal, hogy készítsük fel ezeket a fiatalokat, és hát nyilvánvaló, hogy a keresztségben az egyház közösségének a tagjai leszünk, tehát egy, valóban egy beavatás, hogy milyen elemei vannak ennek a folyamatnak, hogy tehát míg oda kerülök, hogy fölveszem a szentséget. Tehát találkozom egy élő közösséggel is. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kikeresztelkedek, hanem pontosan az is cél, hogy valahogy benn maradjon a rendszerbe és kötődjön. Hogy ezt hogy tudjátok megoldani, vagy mik a trükkök?
Igen, hát az a helyzet, hogy most már lassan 10 éve vagyok a Jézus Szíve Jezsuita templomnál, és amikor ide kerültem, akkor hát minden csoportot én vittem. Tehát nem is volt túl sok. Hát voltak a misék, akkor is voltak népes misék, a jezsuita 8-as, meg. Tehát voltak azért nép, családos mise is volt. De hogy így a közösségeket úgy akkor én kezdtem el forszírozni. És hát akkor volt egy katekumen csoport, abban hogy minden beletartozott, a betérők, a felnőtt keresztelők, a bérmálkozók, és akkor ez így pár évig ment. Akkor ide került Bellovics Gábor atya egy pár éve, és akkor a jegyeseket bíztam rá, akkor ő a jegyeseket kezdte vinni. És aztán pedig olyan nagy lett a katekumen csoport, hogy akkor külön választottuk a katekumeneket, akik valóban felnőttként akarnak megkeresztelkedni, betérni vagy elsiáldozni, és tényleg azokat, akik bérmálkoznak. Aztán most már a katekumen csoportból is ugye két, minden évben indul, de 2 éves, tehát 2 csoport fut párhuzamosan tulajdonképpen. És aztán a fiatal családos csoportok is vannak, tehát a csoportok elkezdtek így növekedni, és hát az igazság, hogy ez képtelenség, hogy egy ember vigye, és hála Istennek egyrészt a rendtársaim, akikkel itt a templom körül és a templomban dolgozunk, beszállnak ebbe a munkába, és most már civil munkatársaink is. Nem is tudnám ezt így vinni, és ez egyszerűen növekszik, tehát most a bérmálkozó csoportunkban most 65-en vannak, tehát, hogy, és ezt te viszed, Hofer atya, ugye?
Szeptember óta.
Hogy erről te is tudsz beszélni, de most a keresztségről beszélünk, ez a keresztségben most 36-an, a katekumen csoportban most 36-an vannak, és az előző, a tavalyi indultban is, akik most fognak majd húsvétkor keresztelkedni, 20 körül van, ott a nevelős Gábor atya van. Tehát, hogy én ezeket így kiszerveztem, és nagyon hálás vagyok így, hogy a rendtársaim beszállnak, és hogy a civil munkatársakkal együtt visszük. Tehát a jezsuita templom ilyen szempontból is egy sajátos, egyedülálló így a nem egyedülálló, mert azért van, de ezt szerzetes rendek tudják ezt megcsinálni, hogy együtt többen dolgoznak a templomban. Tehát a legtöbb plébáni ugye egy plébános van, vagy egy káplán, vagy kettő. Nálunk meg megvan ez a, nevezzük így, luxus, hogy többen, és az jelértékű is, hogy együtt dolgozunk, és együtt viszünk, és több arc van, többféle hang, és ez erőssége is a jezsuita templomnak.
Említetted, hogy tehát fontos, hogy egy felnőtt ember tudjon beszélni a saját hitélményéről, vagy a kérdéseiről. Tehát, hogy, na most, ugye nagyon fontos elem itt, ahogy én ezt látom, tehát nem csak az, hogy egy közösséggel találkozom, és akkor van kivel beszélgetni erről, hanem a liturgia is egy különös élmény, főleg azoknak, akik eddig ebben nem vettek részt. Tehát a katolikus egyházban tradicionálisan nagy szombaton, ugye a feltámadási szertartásnak, a vigília szertartásnak egy része a keresztvíz megírása. És akkor volt általában a felnőttek.
Most is?
Keresztény, most is, de nálunk annyi van. De, hogy, és valóban, hát az egy, gondolom, hogy ez a liturgia is segíti őket, hogy gondolom részt vesznek a nagyheti liturgiában.
Igen, és arra is ugye felkészítjük őket, és nagyon igényes nálunk tehát volt korábban egy ilyen, hogy a jezsuiták, meg a liturgia, fú, hát az olyan nagyon két különböző dolog, hát ezt teljesen megcáfoljuk, mert a Jézus szíve templomban gyönyörűek most a liturgiák, és a szertartás.
És a zenei élet.
És a zenei élet is, és persze többféle stílus van. Tehát van egész ez a high church, ez a nagyon, hogy mondjam, szagos mise, és nagyon magas színvonalú koncert mise jellegű, és van gitáros, de az is igényes, tehát igényes zene, igényes beszédek, tehát hogy ilyen szempontból óriási előrelépés történt ezen
a téren.
Ez is
egy imádság az ének.
Így van.
Valóban a zene, az ének az nagyon erősen hozzásegít.
Igen.
Hogy ez a belső Istennel való találkozás ez.
Igen. De azért még azt elmondanám a keresztség kapcsán, hogy kivételek mindig vannak. És én nem erőltetem minden áron, hogy akkor most valaki egy ilyen két éves képzésen átmenjen. Mert a kivételek, szerintem, amiről a Ferenc pápa beszél, hogy a konkrét lelkipásztori helyzet, az felülírhatja bizonyos értelemben a bejáródott és jól bevált szabályokat. Most mire gondolok? Például arra gondolok, hogy jár a kápolnába, a Krisztus király kápolnába egy család, 4 gyerekkel. Az anyuka az egy ilyen neoprotestáns közösségbe tartozik, de a gyerekek az apával jönnek. És akkor kiderül, hogy mivel neoprotestáns katolikus, ilyen Ferenc és öregdiák apuka nem engedett a dologba, de nincsenek megkeresztelve a gyerekek, de már kamaszodnak. És akkor ők kérték, hogy ők most meg akarnak keresztelkedni. De egyház iskolába járnak, hittanórára. Hát most nyilván nem fogom őket nyaggatni.
Túlképzettek a
kettőt. Így van. Kérték, hogy kereszteljen meg, hát átvettük a szertartást, azért találkoztam velük mondjuk egy fél évig, így tudom, 2 hetente, és akkor beszélgettünk, elmondtam nekik a dolgokat. Tehát őket nem nyomom át a hagyományos katekumenátus képzése. Nem meg. Tehát vannak ilyen kivételek.
Eszembe jut egy jó sztori, csak elmesélnek. Egy faluhelyen voltam, az apuka hozza a lányát, a fiát, 15-17 éves, és hogy hát szeretne, hogyha megkeresztelkednének. Hát mondom, jó van, hát ősszel indul a csoport, akkor majd szépen haladunk együtt. Jaj, de nem lehetne előbb. Hát mondom, mikorra gondol? Hát, hogy jövő héten. Mondom, már 17 éves a gyerek, eddig nem jött. Hogy... Mondom, miért ilyen sürgős? Jaj, tudja, az egyik barátomnak most keresztelik a gyerekét, és a két gyerekem lenne a keresztül, de csak akkor lehet keresztül, ha ők is.
Igen.
Mondom, tudja, mint ez egy olyan dolog, mint amikor szeretnék fotballozni a válogatottban, adok 2 napot, hogy tanítson meg fotballozni. Hát ez a lónak a túlsó oldala.
Egyébként, hogy a keresztségről beszélünk, akkor nagyon fontos a keresztülő szerepe. Tehát ezt jó lenne nem elbagatelizálni. Tudnilik, a keresztség érvényes keresztülő nélkül is. De mi egyházunk azt szeretné, ha valaki a hit szempontjából, mint példakép ott állna a megkeresztelt gyermek mögött, vagy mellett, vagy vele. És ez nagyon-nagyon szép küldetés. Sajnos úgy érzem, hogyha panaszkodhatom egy kicsit így, hogy néha így ezt a plébánosok túl dramatizálják. Tehát, hogyha nem fizette az egyházi adót, akkor nem lehet keresztapa. Ezek szörnyű dolgok. Mert inkább lehetőséget kéne látni benne, hogy ezzel, hogy eljön, meg kell kereszt, az egy megtiszteltetés, és akkor bevonni, és ott beszélni nekik, és de viszont nem kéne elbakatelizálni. Tehát erre, hogy a keresztülőnek lenni hivatás, küldetés, és az Úr bíz meg téged, Krisztus.
Erre nem is gondoltam. Hogy...
Igen.
Tényleg ez ugye az utóbbi évtizedekben nem annyira sarkalatos pont. Hogy
Igen. És én valahol becsülöm azokat a plébánosokat, akik azt mondják, hogy ne legyen akárki keresztülő. Tehát, hogyha valaki így, tehát keresztülő képzőt is lehetne csinálni.
Igen.
Úgyhogy például nálunk itt a katekumenátusnál van olyan, hogy kezesek. akik meghívják azokat, befogadjuk ugye a katekumeneket a templom egy ünnepélyes szertartásba, és meghívjuk azokat, akik által ők közel kerültek az egyházunkhoz. Akkor adunk nekik szentírást. A nagyon szép szertartás.
Van ilyen bemutatás is, egy nem ilyen... a közösség számára, hogy na, itt vannak a mieink.
Így van.
Utána lehet velünk beszélni.
Igen, igen. Meg ünnep, meg táncház, meg minden. Igen.
Na most tényleg bámulatos, hogy sok fiatal család jön, ugye? És nyilvánvaló, utána már a gyerekeiket is idehozzák. Tehát van egy kötődés a igen. templomunkhoz. Tehát látom, hogy mindig egyre több, akik már korábban voltak egyetemi szakkolégisták, most már családdal együtt jönnek, hogy milyen a kapcsolatotok a családokkal, akik itt mondjuk megkeresztelkednek, illetve a fiatalokkal. Van-e valami hát ilyen utógondozás, vagy minek nevezzem?
Tehát az egyik kulcsszó a lelkipásztori életben, amit most mondtál, a kötődés. Kötődés nélkül nincs semmi. Tehát a szalonmisék önmagában még akármennyire látványos is legyen, ha nincs kötődés, nem működik. Mert ha tele van a templom, és csak ilyen nagy miséket tartunk, az azért működik, mert akik eljönnek azoknak, már mind van kötődésük. Mind van kötődésük. És ezért nagyon fontos a kötődés, és például a jegyes oktatás. Hozzánk küldenek atyák, hogy jezsuiták nem, hogy elvégzitek a jegyes oktatást. Alig győzzük. És azért van tele a templom, mert a jegyes oktatás kiváló alkalom arra, hogy kötődés alakuljon ki. És aztán ide járnak. És
akkor,
de ugyanez vonatkozik tehát most például tudom, sítábort szervezek, és 65-en el fognak menni, de ott lesz velük egy jezsuita. És vannak visszatérők. De mondjuk ebbe a sítáborba a nevelős Gábor, hogyha most elmegy, és annak a 10%, 6 ember legyen, aki először kerül mondjuk keresztény közösségbe. És ott lesz vele napokon át egy jezsuita, akivel együtt játszanak, együtt beszélgetnek, nevetnek, sielnek, és mise is lesz, és meghallgatja őket. Ez a, mondjuk tegyük fel, hogy 6 ember, 10%. Soha az életben nem fogja elfelejteni. És mondhatnak majd neki bármit arról, hogy ilyen az egyház, meg a keresztes háborúk, meg a boszorkányégetők, meg mit tudom én, milyen ezek a szokásos dolgok, ő mindig emlékezni fog. De hát én ismerek egy atyát, akivel együtt sieltem, és aki meghallgatott. Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy kötődés nélkül nincs jövője az egyház.
Az elmúlt években jött elő, hogy hát családos misét is szervezünk.
Igen.
Tehát és a gyerek misék is.
Igen.
Tehát nyilvánvaló, hogy jönnek a családok, gyerekek, neokatekumenek, megkeresztelődtek. Utána hát a gyerekeikkel ide jönnek már misére, és akkor ez egy jó meleg ágya a gyermek misének.
Igen. De ugye van táncház, meg csoportok, meg zarándoklatok, meg ugye most a nyáron szerveztünk egy Mária célba egy zarándoklatot. Most erre is ráállok, hogy minden nyáron legyen egy zarándoklat Mária célba, vagy valahová, és télen pedig egy sítábor. A kötődések miatt, hogy akkor ott vagyunk az emberekkel. De mondjuk, megmondom őszintén, persze fontos, hogy misézek, nem, hogy félreértsenek a hallgatók, meg gyóntatok, meg a szentségélet, a kimondottan lelkipásztor élet. De az is nagyon fontos, hogy mondjuk, ha bál van, akkor ott legyek az emberekkel, és engedjem, hogy fizessenek egy sört.
Hát így van.
Vagy hogy, tehát, hogy beszélgessek, vagy beálljak táncolni.
Sokszor gyötrődöm azon, látom ezt a gyönyörű kis csapatot, fiatalok. Igen. És hát sokan itt vannak Pesten, itt tanulnak, és aztán egyszer visszamennek abba a faluba, vagy kisvárosba, onnan jöttek, és hát be kell vallanunk, hogy néha a sivatagi só az, ami várja őket. Tehát ugyanezzel az élménnyel berontanak a tent. Igen. És hát az üres padok vannak. Hát ez egy borzalmas élmény. Hát ha te pontosan ezen elemek alapján ráéreznek arra, hogy hát akkor rendezünk mi egy bált itt a faluba, vagy egy sítán, vagy meghívunk családokat síelni. Tehát hogy tényleg kedvet teremteni a közösségi kapcsolatok építéséhez, mert hát mondom, vannak, akik visszamennek aztán az országunk legkülönbözőbb helyeire, ahol az biztos, hogy ekkora élmény nem találkoznak.
De a keresztséggel kapcsolatban mondanék még két szempontot. Az egyik az, hogy teljesen egyetértek ezzel, amit mondasz, hogy valahogy úgy segíteni ezeket a fiatalokat, hogy így multiplikátorok legyenek, tehát ők maguk is elkezdenek úgy nyüzsögni, hogy szervezzenek, vagy valami történjen körülöttük, ha ilyen sivatagba kerülnek, hogy oázisokká váljanak. csináljanak. Na most az a tapasztalom, hogy azok mozdulnak így erre be, akik kapnak valamilyen szociális tapasztalatot. Tehát, hogy nem csak, jaj, beszélek, meg vannak már fogalmai, meg már imádkozok is, hanem ez a kimozdulás csak akkor történik meg, akkor zsonganak be, ha bejön valami olyan, hogy kimegyünk valahová. És ebből a szempontból nekünk itt a Palota negyedben lenne behozni valónk, mert ez nem nagyon történik meg. Tehát nyilván van arló, meg van ilyen, hogy cipős doboz akció, meg gyökerek tábor, meg azért vannak ilyenek, hogy határtáboroztatunk, meg azért vannak ilyenek, de itt lenne behozni való, mert akkor válnak a hívő emberek, a fiatalok is olyan fókuszú emberek ki, akik körül elkezd közösség alakulni, ha kapnak ilyen tapasztalatot. Igen. És például a romák. Például itt vagyunk a Palota negyedben. A nagykörút másik felén nagyon sok roma él. De például a 100-ból nem nincs 10%. Mindenében van 5-6.
De sokat kinyomtak innen, mert én foglalkoztam a romákkal. De... Majdnem, hogy lebeszéltek, hogy menjek ki a külvárosba, mert a kerület kérte, hogy ne foglalkozzak itt a romákkal, mert ők most arra törekednek, hogy inkább szereznek nekik lakást a külső kerületekben.
De már itt a 8. kerületben már nagyon sok olyan roma van, akik már azért elég jó integrálódtak. De őket se tudjuk megszólítani.
Tehát például, nem volt benne a kultúrájuk.
Nekem nagyon-nagyon rossz a lelkiismeretem. És szerintem minden pap fel kellene tenni, hány ember keresztelné meg? 50-et? Mondjuk, mit tudom, 20 közülük roma? Nem? Hát miért nem? Ebben az országban állítólag...
Pedig a romák szeretnek keresztelkedni. Ez az első és az utolsó szentség.
Igen.
Majd utána nem.
De itt is változóban itt van is a dolog. Benne. Tehát például a romáknál a keresztelés az egy olyan nagy dolog, mint egy lakodalom.
Az a legnagyobb. Az
és sokan ezt nem tudják...
És a temetés.
Nem tudják megengedni maguknak, és inkább nem keresztelik meg. Ezen kéne dolgozni. Gyere, hozd el azt a gyereket.
Mert nekik kötelező meghívni akkor minden
igen,
romban.
Igen.
És hát az egy két havi fizetés.
Hát volt ilyen, hogy itt az altemplomba utána bul, és akkor lemente, hú, nagyon örültek. Akkor mind végig kell kóstolni, mert akkor mindenki hoz valamit. Ugye töltött káposzta például, különböző levelekbe csaparva meg. De akkor jön a zene is, és akkor mulatás is, és hát nagyon nagy dolog romaknál a keresztelés, és lehet, hogy itt ezen dolgozni lenne érdemes, hogy akkor is meg lehet azt a gyereket keresztelni, ha...
Lassan az időnk végéhez közül. Egy utolsó kérdés, hogy egy emlékezetes keresztelő. Van ilyen, nincs ilyen. Hát most, amit elmondtál, ez is egy emlékezetes.
Hát talán épp ezt emelném ki. És megmondom őszintén, nekem rossz itt a lelkiismeretem, és hát itt a templom, ugye 8. kerületben vagyunk, és a templomunk takarítását én néhány roma srácra bíztam. Nagyon szépen dolgoznak. És akkor ő nekik a gyerekeit keresztelte. Hát olyan buli volt lenne az altemplomban. És tudod, az ő részükről mindig van kezdeményezés, mindig olyan köszönnek, és átpiatja, és ragaszkodni, kötődni akarnak, és én nem vagyok az, aki. Mindig sok mindennel fontosabb dolgom van, mert tényleg van.
Hogy... Nagyon kedvesek, udvariasak.
Nagyon kedvesek, és csodálatos igazából.
Hát köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést, és szeretettel köszöntjük tehát a hallgatókat, és további minden szépet, jót kívánunk. Önöknek dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.
Hírpercek.